Megkérhetlek benneteket arra, hogy gyertek ide mellém, szeretnék tőletek valamit kérdezni. Hogy egy kicsit, hát benneteket is megismerjünk, illetve Tatabányát megismerjük. Szóval itt van egy 4 fős csapat, és ahogy említettem, egy ember hiányzik, aki most a maratoni futásban részt vesz. Ma délelőtt van, igaz? Délutánra már tudni fogjuk az eredményt. Szóval Krisztián most nincs itt, de tőletek szeretnék egy-két kérdést csak úgy föltenni, és segítsetek nekünk abban, hogy megértse a gyülekezet, hogy mit csinálunk, miért pontot csináljuk, miért vagytok ti pont ennek a munkának a részesei, vagyis hogy is keveredtetek ebbe az egészbe vele. Szóval nagyon egyszerű kérdések, nagyon egyszerű válaszokat várunk csak, talán így megérti a gyülekezet, hogy milyen munka fog itt elindulni. Dávid. Ha csak egy tőmondatba kellene válaszolnod, és az a kérdésem, hogy te miért vagy ebben a munkában, akkor mit mondanál?
Ahogy körbenézünk az országba, vagy látjuk a híreket, azt látjuk, hogy nem épp a csúcson van az ország, akár gazdaságilag, de főleg lelkileg. És én abban hiszek, hogy a keresztény gyülekezetek az egyik útja az ország lelkének a megújítására, úgyhogy én ezért...
Köszönöm. Kicsit több volt, mint egy tőmondat, de nagyon jó volt. Szerintem ebben teljesen egyek vagyunk, én ugyanebben hiszek. Ha a kormány ezt fölismerné, bármilyen kormány, hogy gyülekezeteket kell alapítani mindenütt, és akkor sokkal hamarabb elindulna a fölemelkedés Magyarországon, akkor azt hiszem, hogy gyorsabban haladnánk előre. Majd beajánlok valami kormánytanácsadónak téged. Köszönöm szépen. Itt van az egész, nem az egész, a családodnak egy jelentős része, sok embert meghívtál. Ők örülnek annak, hogy egy évig te, hát gyakorlatilag azt mondom, hogy fizetést nem kapsz, csak éppen vagy egy kis zseppénzt. Egy évig tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ingyen dolgozol egy misszió munkába, ebbe támogatnak téged, és örülnek ennek?
Ha azt nézem, hogy most itt vannak, akkor támogatnak. De támogatnak, igen, mellettem állnak, és nekik is sok köszönhető abban, hogy én akár lelkileg, akár gyakorlatilag most itt vagyok.
Igen, köszönjük a szülőknek, rokonoknak, barátoknak, mindenkinek a támogatását. Ez egy komoly elkötelezettséget igénylő munka, és hát család nélkül ez nehezen megy. Szóval köszönjük. Szia, Teó. Te Szombathelyről jöttél. Szombathelyről Tatabányára költöztél egy héttel ezelőtt. Mi volt az, ami a legfurcsább volt Tatabányán, ahogy odaérkeztél, és most egy hét alatt láttál embereket figyelve, a várost figyelve? Szóval milyen benyomásaid vannak?
Hát Szombathely sokkal talán modernebb város, mint a Tatabánya, de jó szocialista, kommunista város, és hát mondták is nekem otthon, hát, hogy nem egy szép város Tatabánya, de azt hiszem, hogy hát igazuk is volt, de azt hiszem, hogy mégis szerethető valahogy.
Igen, azt szokták mondani, hogy ahová Isten elhívja az embert, azon a helyen, ott minden szép, minden jó és minden tökéletes. Egyébként nem így van, de az ember ezt így látja. Ez az Isten kegyelme, hogy nem a rossz dolgokat látja, amitől úgy megijedne, hanem inkább a vonzó dolgokat. Szóval szimpatikus Tatabánya?
Hát egyre inkább.
Egyre inkább. Majd egy fél év múlva újra megbeszéljük ezt, jó? Hogy alakulnak a dolgok. Itt van egy kedves házaspár, Márti és Ákos. Róluk azt kell tudni, hogy hát Márti egy jól fizető, komoly munkáját ott hagyott, azért, hogy egy évet most Istennek szolgáljon. Hát ez nem kis dolog. Mondanál erről valamit, hogy élted meg ezt az egészet?
Úgy érzem, hogy az elmúlt egy évben kifejezetten Isten a bizalom terén próbált engem nevelni és változtatni. Mind a kettőnk szempontjából. Körülbelül egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt volt egy olyan helyzet a munkahelyemben, hogy majdnem elvesztettem a munkahelyemet, tehát hogy majdnem elküldtek onnan, és hát már akkor Isten kezébe kellett tennem ezt az egész kérdést, és úgy éreztem, hogy ezáltal formálni akar engem Isten, hogy mindenféle területen bízom oda az életemet a kezébe, akár anyagi dolgokról legyen szó, akár munkahely, akár lelki-szellemi téren, minden területen legyen az övé teljesen az életem. És most, amikor gondolkodtunk a Tatabányai szolgálaton, akkor tudtam, hogy ez egy még erőteljesebb kilépés lesz, mint amit eddig bármikor tettünk volna. De én úgy érzem, hogy Isten hívott el minket ide, és szeretném tényleg ezt a bizalmat, amit idáig is Isten formált bennem, szeretném ezáltal a bizalom által őt szolgálni ezen keresztül.
Köszönöm szépen. És hát itt van a kedves férjed, ide jövök már, Ákos. nem tudom, hányan ismerjétek Ákost, ő egy ilyen ötletember, tele van ötletekkel, kreativitással. Az lenne a kérdésem, hogy egy hét után milyen ötleteid vannak tatabányával kapcsolatban, mit látsz, milyen lehetőségeket?
Sorolja? Hát tény, hogy iparváros, és egy első ránézésre nagyon sok ilyen ipari létesítmény van, gyárkémények, abból is több, tehát első ránézésre egy ilyen nagyon koszos város, de mégis amikor bementünk oda, akkor azt látom, hogy nagyon sokkal több zöldövezet van, mint mondjuk Pesten, vagy bármelyik ilyen nagyobb városba. Tehát érdekes, hogy a városnak vannak olyan rejtett kincse és tartalékai, ami még talán nincsen úgy annyira kiaknázva. És ugyanezt láttam talán egy szellemi téren is, hogy ahhoz képest sok fiatal van Tatabányán, ha bár így, ahogy az egy hét alatt sikerült felmérni, eljárnak a környező falvakba, városokba, és amikor felnőnek, akkor pedig inkább beutaznak Pestre. De mégis sok fiatal van, akiknek nincsen úgy lehetőségük se a szórakozás terén, se talán úgy a baráti kapcsolatok terén. Elég kevés ilyen hely van, ahova ők talán úgy el tudnak menni, és közösséget megélni. És én ebbe látom a lehetőséget, mert ez is a városnak egy olyan kiaknázatlan területe, amit talán fel tudunk úgy használni.
Ennyit. Köszönöm szépen. És akkor Krisztián nincs még itt, visszajövök ide mellétek, jó? Krisztián, mutassátok már be, jó? Teó, segíts abban, hogy egy lány és egy... Ja, neked van valami bemutató anyagod?
Krisztián írt egy levelet.
Ja, Krisztián írt egy levelet. Akkor hallgassuk meg a Krisztiánnak a bemutatkozó levelét.
Jó, mindjárt valam a rendszer. Nem bemutatkozó levél, hanem egy üzenet a gyülekezetnek. Azt írja, hogy kedves testvéreim, sajnálom, hogy nem lehetek itt. Épp most a Budapest félmaraton versenyen veszek részt. A rajtszámom alatt ez áll, Krisztián, alatta pedig Filippi 3:12-15. Miért vagyok Tatabányán? Hiszem azt, hogy Isten hívott el ide, és erre az évre ez az ő általam felismert akarata. Mit várok tőle? Egy új gyülekezet indításának meglátását, emberek megtérését, gyógyulását, kapcsolatokban való növekedést, talentumaim kamatoztatását, személyes lelki fejlődést, Isten munkájában való részvételt, és megélni azt, amire teremtve lettem. És az üzenet, mármint ami ott szerepel, felírva a rajtszáma mellé, igaz, még nem értem el azt a célt, még nem vagyok olyan, mint amilyennek Isten akarja, hogy legyek, de állandóan azon igyekszem, hogy ezt a célt elérjem, és erősen megragadjam, ahogyan Krisztus is erősen megragadott engem. Testvéreim, tudom, hogy most még nem értem el ezt a célt, de erre az egy dologra figyelek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem ezt a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat. Isten maga hívott el bennünket arra Krisztus Jézus által, hogy ezt a díjat megkapjuk. Filippi 3:12-14, egyszerű fordítás. Tóth Krisztián, Budaörs, 2012. szeptember 9.
Tóth Krisztián Budapesten lakik, ő így kapcsolódott be ebbe a csapatba. Attila, azért nem menj el, légy szíves, maradj itt, most már gép nélkül is. Hát a Kőszikla gyülekezetnek nem kell bemutatni Attilát, aki az egyik alapítója ennek a gyülekezetnek, meg az egyik presbitere. Attilával mi már nagyon régóta együtt dolgozunk, sok közös munkánk, élményünk van. És amikor megalakult a Kőszikla gyülekezet, akkor beleírtuk így az alapító okiratainkba, vagy okmányainkba látásunkat, és azt írtuk bele, hogy készek vagyunk új gyülekezeteket alapítani akárhol, illetve részt akarunk venni a világmisszióba, bárhová küld bennünket Isten. Ezt úgy szépen megfogalmaztuk, teljesen biblikus, nagyon lelkesítő, csak aztán elkezdődött a gyülekezeti munkánk 2003. januárjában. És alig telt 4-5 hónap, Attila folyamatosan arról beszélt, hogy hát világmisszió, és neki külföldre kell menni, Isten a külmisszióba hívja, és egy komoly feszültség volt bennem, aztán lehet, hogy köztünk is, és kicsit komolytalanul gondoltam az Attilát, hogy most kezdjük el a gyülekezet alapítás munkáit, és akkor 4-5 hónap múlva meg el akar menni. Hát Isten ezt nem kérhet, és valahogy nem fért bele a szívembe, fejembe ez az egész. De aztán Isten nekem mondott egy új dolgot, és megértette velem az Abcsal 1:8-at. ami hát arról beszél, hogy el kell érnünk a világ legtávolabbi tájait is, hogy Jeruzsálem, Júdea, Samária és a föld végső határáig hirdetni kell az evangéliumot, és ez nem föltétlenül úgy kell, hogy amikor már Jeruzsálemben mindenki megtért, akkor megyünk Júdeába, és ott is megtért mindenki, hanem folyamatosan, egyszerre történik minden. És hát az történt, hogy Attila lett az első külmisszionárius a gyülekezetünknek, és Kárpátaljára költöztek, és 3 éves hosszú időszak, egy gyümölcsöző időszakot töltöttek ott. Aztán volt sok minden, most nem mondom az összes történetet, de most egy új fejezet kezdődik így Attilával, ez pedig a tatabányai gyülekezet plántáló munka, aminek Attila vezetője. Hát én tudom, hogy te is egy kitartó ember vagy, nem ijedsz meg sok mindentől, látod a lehetőséget az Isten munkájában, de hogy én kívülről láttalak benneteket meg a családot, csak néhány dolgot hadd említsek meg, ami úgy az Isten munkája. Amikor talán 1 évvel ezelőtt körülbelül elkezdtünk beszélni arról, hogy Attila lenne ennek a munkának a vezetője, és igen mondott erre, hogy folyamatosan szépen Györgyinek, a feleségének Isten tatabányán adott egy munkahelyet, sokkal jobbat, mint az előző, körülbelül 6 csillaggal többet ér, mint az előző munkahelye. Így van, Györgyi? 10-zel. Szóval egy minőségi jó munkát, a család közel, akik nagyon tatabányához, és hát azt is el kell árulni, hogy Attila tatabányán született. Szóval Attila hazamegy egy kicsit minden nap, és a szülővárosában fogja az evangéliumot képviselni és hirdetni. Hát ilyen módon szeretném így bemutatni nektek ezt a csapatot, minden önkéntest, mind az 5 embert, Krisztiánnal együtt és Attilát. Most én átadom Attilának a szót, egy pár szót mondani fog ennek az egész missziónak a lényegéről, tartalmáról, és aztán majd imádkoznánk egyet, és akkor utána jön az ige hirdetés. Ja, illetve még egy filmünk is van. Jó, akkor kezdjük a filmmel. Köszönöm szépen, ti foglaljatok helyet. Van egy promóciós film, ami sok embernek segített, talán nektek is abban, hogy megismerjétek tatabányát. Nézzük meg ezt a filmet, és utána majd Attila elmondja a munkának a lényegét.
Nos, hát akiket láttatok, ők ennek az álomnak a beteljesedése, és nagyon hálás vagyok értük. Nagyon jó csapat. Jobb, mint amire vártam egyébként. Jót vártam, de jobbat kaptam, mint amit álmodtam volna. Egy néhány mondatban, picit bővebben is beszélnék erről a tervről, mert ez eléggé szokatlan, és én úgy gondolom, hogy példanélküli, jó értelemben is példanélküli, hiszen eddig a gyülekezet plántálások, azok nagyon sok esetben egy-egy családnak a túlélési gyakorlatai voltak Magyarországon. Sőt, még szerintem, hogyha Pistéket belevesztük, hát ők is azért túl sokat kockáztattak azért, amikor ide költöztek, és egy emberileg abszolút irracionális történet volt az, hogy ti ide jöttetek, egy ugrás a semmibe. Aztán mégis valami van. Tehát, hogyha körbenéztek, valami van. De ami nekem nagyon szimpatikus ebben a tervben, az az, hogy azon túl, hogy Isten alapít gyülekezetet, Isten az, akinek a nyomában szeretnénk járni itt is, és nem emberi logika, és nem emberi tervezés az, ami egy gyülekezetet létrehoz. De azért Isten adott nekünk értelmet, hogy használjuk. És úgy gondolom, hogy azt, amit láttunk példát, az egy követhető példa. Nyugat-Európában jártunk jó néhányan, itt ebből a gyülekezetből Tamás volt még ott, Heizer Tomi, Pisti, jó magam, és még néhányan Elki Pásztor Magyarországról, és úgy hát mondhatná az ember, mint annak idején Nátán elmondta, hogy támadhat-e valami jó onnan. Hát azért tartom jó példának Nyugat-Európát, mert hasonló nehéz körülmények között élnek az evangéliumi keresztények, mint itt mi nálunk. És egy hiteles életű, több mint 70 éves, azt hiszem, már 70 évet betöltötte, bácsinak a dinamizmusa megszégyenített minket, és mi hamarabb elfáradtunk, mint ő. És bemutatott nekünk egy olyan stratégiát, egy olyan gyülekezetplántálási szemléletet, olyan módot, amiről nem csak beszélt, nem csak tankönyvízű volt, hanem el is vitt minket a helyszínekre. Megmutatta azokat a helyeket, ahol problémák vannak, megmutatta, ahol már megoldották a problémákat, és megoldotta azt, ahol még csak most kezdődnek a problémák. Tehát nem egy ilyen sikerorientált képzés volt, de egy nagyon tanulságos képzés volt. És nem csak problémák voltak, hanem élő gyülekezetek, amelyek újabb gyülekezeteket alapítottak. És ezt gyakorlatban láthattuk. Némelyiknek csak egy osztályterem volt, amit kibéreltek, némelyiknek már saját épülete volt. és megosztotta velünk ezeknek az alapjait. És akkor gondolkodtunk el rajta, hogy Magyarországon is jó lenne ezt kipróbálni, hogy nem csak egy család élje túl, vagy ne élje túl, hogyha elküldik valahova, hanem egy csapat menjen. A kulcs, hogy csapat. Istennel, Isten nyomában, de csapattal. És közösségben. Mert rész szerint van meg bennünk az igazság, és hogyha ezeket a rész szerinti igazságokat összetesszük, kiegészítve egymást, Isten nagyon meg tud áldani minket. És ahogy mondani szoktam, ez nem összeadódik, ez összeszorzódik. És most kérem, mutasd meg azt a PPT-t, aminek a stratégiának a lényege van itt gyakorlatilag lerajzolva. Arról szól ez a történet, hogy egy-egy helyszínen, mondjuk egy 7 évig úgy tervezzük, hogy kell egy vezető, aki összefogja, szervezi, koordinálja az ottani munkát. De rögtön az elején szeretném kifejezni azt és elmondani, ezt úton útfélen elmondom, hogy Isten mentsen meg minden gyülekezetet, a tatabányait is attól, hogy én lennék a lelkipásztora. Tehát ha valaki csapnivaló lelkipásztor lenne, az biztos, hogy én vagyok. Mert ahhoz egy külön lelkület kell, ahhoz egy külön mentalitás kell, egy külön ajándék kell. Akik ismertek, tudjátok, én olyan vagyok, hogy aki tanítható, azt hajnalig tanítom. Szegény eutikus kiesne az ablakon ma is, mert arra odaszánom az életemet, ott arra nem sajnálom az időt. De elkalandozókat, azokat nem nagyon tudom elviselni. Tehát arra nekem nincs türelmem, és ez a, hát bocsánat a kifejezést, hújjon a férgese típus, ez a hozzáállás, ez abszolút alkalmatlanná tenne engem bármiféle lelkipásztori szolgálatra. De a vezetőket, a vezetők vezetőinek a képzését, azt nagyon a szívemre tette az Úr. És én úgy tekintek erre az 5 hölgyre és úriemberre, mint akiről az életem szólni fog. Van 5 gyerekem, most van újabb 5, tehát most 10 gyerekem lett a következő 1 évre. De ezt tényleg szeretném is komolyan venni. És ez így lesz évről évre. Ők, hogyha a következő szlájdot megmutatod, már ott vannak. Ők az első éves csapat. Aztán a következő évben valószínűleg jön egy másik csapat. Ha akarnak, hosszabbíthatnak. Ha akarnak, más szolgálatba állnak, vagy dolgozni mennek, vagy tanulni mennek tovább. De nekem az a feladatom, hogy segítsem ezt a szolgálatot avval, hogy mindig legyen olyan csapat, akik oda szeretik az embereket, akik bizonyságot tesznek, akiknek a szolgálata nyomán úgy gondoljuk, hogy egyre több és több ember fogadja el Krisztust, és akar ennek a közösségnek a része lenni. Aztán az is látható, hogy vannak ilyen piros vagy bordó színe jelzett rövid távú csoportok. Azaz a Budaörsi Kőszikla gyülekezet dicsőítő csapatától a mindenféle szolgálattevőikig szeretettel várunk benneteket egy napra, 2 napra, 3 napra, akár hosszabb időre is. De nem csak innen Budaörsről, hanem bárhonnan, akik ennek a lelkületét, célját, értelmét magukénak vallják, és segíteni szeretnék ezt a szolgálatot. És akkor ezt összehangolni, ezt koordinálni, ez megint egy nagy kihívás, de egy nagyon szép szolgálat. Aztán egy másik fontos dolog, miközben azt mondtam, hogy én nem lelkipásztornak megyek oda, vezetőnek, de nem lelkipásztornak. De nagyon nagy szüksége lesz majd ennek a közösségnek egy pásztor szívű, pásztor lelkű, olyan emberre, aki az elkóborolt kisbirkákat is oda tudja visszaszeretni. Aki nagyon tudja gondozni őket, megsimogatni a lelküket. Nos, a másik feladatom az, hogy ezt az első perctől fogva keressem. Úgy járjak, úgy keljek, hogy észrevegyem akár egy-egy gyülekezetben, akár egy-egy teológián, vagy bárhol, hogy kik azok, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy majd ennek a gyülekezetnek vezetői vagy lelkipásztora lehessen. És miközben ezt is folyamatosan próbáljuk, teszteljük, vagy elhívunk egy-egy embert 1 évre, 2-re szolgálni közénk, én hiszem azt, hogy Isten meg fogja azt adni, hogy minden ajándék szerint a szolgálati helyükre kerülnek, és Isten dicsőségére egy erős, lelki, szellemi otthonná válhat Tatabányán ez a közösség. Hát nagyjából ez a projektnek a terve, és még egy fontos dolog, ha letelt a 7 év, akkor én eltűnök onnan. Tehát nagyon nem szabadna, hogy ez az én személyemhez bármilyen szinten is kötődjön. És akkor vagy menni máshova, vagy másik szolgálat, de akkor már egy lelki pásztor, aki ismeri a csapatot, és akit szeret a csapat, az folytatja a tatamányai gyülekezetet. Hát ez a terv, ez a modell, amit láttunk működni. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami most valakinek az agyából kipattant, hanem gyakorlatban láttuk. És párhuzamosan ezzel a tatabányai projekttel tudjuk, hogy Lisszabon külvárosában ugyanezt csinálják most ezekben a napokban, Spanyolországtól, Belgiumig, nagyon sok helyen ezt élik, próbálják, gyakorolják, és ebben a modellben dolgoznak, szolgálnak testvéreink sokfelé. A következő kép az még egy érdekesség, amit szeretnék elmondani, megmutatni nektek. Ez a Lukasz, Johann Lukasz, aki ezt az egészet bemutatta nekünk, és mondom, az életpéldája van mögötte, ő már egy nyugdíjas lelkipásztor. Ő mondta, hogy valahogy úgy kéne ezt a dolgot felépíteni, hogy először is nyitott embereket keressünk, és őket Krisztushoz vezetni. Nagyjából erről szól ez az év. Ha semmi más nem történik meg ebben az évben, de ez megtörténik, akkor már nagyon jól állunk. A következő lépés majd, és most a 7 éves projektet mondom, az lesz, amikor kis csoportokban tanítványozzuk ezeket az embereket. Mert nem csak arról szól a misszió parancs, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká, pontosan, hogy kereszteljétek meg őket, merítsétek be őket, hanem arról is, hogy tegyetek tanítványokká. És ezután jön a képzés, rendszeres képzés, mert hát sokszor a nulláról, abszolút szekuláris háttérből, tatabányán meg pláne, abszolút a nulla ismeretekről kell az embereket Krisztushoz közel szeretni. Aztán van egy ilyen gondolat, hogy folyamatos tanítás. Tehát nem projekt jellegű, hanem tanítván őket. Folyamatos tanítás. Aztán a tanítványokat munkatársokká tenni. Megosztani a felelősséget. Bevonni őket, amikor már fel tudják vállalni ezt. Vezetők kiválasztása, képzése. Aztán a 7. évnél van az, amikor a gyülekezetpántorlónak le kell lépnie, mert nagyon egészségtelen ebben az esetben, hogyha az ő személye az, ami nélkülem működik a történet. Tehát az a jó vezető, aki nélkülözhetővé tudja tenni magát, és szeretnék jó vezető lenni. De szeretném, hogyha nélkülözhető lennék tatabányán. Végül pedig szabad azért visszatérni. Ha megkérdeznek, akkor még tanácsot is lehet adni. De akkor már nem vezetni. Lehet bátorítani, lehet tanítani. Végül pedig ez egy olyan szemlélet, ami úgy gondolom, hogy messze túlmutat önmagán, és így van rendjén, hogy a tatabányai gyülekezet is, ami ma még meg se született, az a reményünk, hogy újabb gyülekezeteket fog plántálni. Mert ez egészséges. Ettől lesz egészséges a gyülekezet. Hát még egy kép tatabányáról, bár a filmen most már láttátok, és akkor elindultunk. Ez a start, ott van több mint 70 ezer lélek, és ahogy hallottátok, sóvárogva várják az Isten fiainak, meg lányainak a megjelenését. És hát róluk még egy közös fotó, most itt Krisztiánnal együtt, itt már ők állnak a város tetején. Hát ez a csapat, és kérünk benneteket, hogy imádkozzatok értünk.
Meg is tesszük, hogy imádkozunk értetek. Megkérlek benneteket, hogy gyertek újra ide, meg a presbitereket, hadd kérjem, akik itt vagytok most, hogy imádkozzunk ezért a csapatért, eljöttek kedvesek idejönni. Hogy ez az egész lista, amit itt ki lett vetítve, ez legyen valóság. Hogy Isten áldjon benneteket. Megkérhetlek, kedves gyülekezet, benneteket, hogy ti megálljatok föl, és magatokba ti is, hogy akár félhangosan is lehet imádkozni, áldást kérni erre a csapatra, illetve tatabányára, és mi is ezt tennénk, hogyha ha lehet, akkor egy-egy valakiért legyetek kedvesek imádkozni. Tehát Ákos, Márti, Teó, Dávid és Attila.
Uram, köszönöm, hogy Ákos részese lehet ennek a munkának, ami elindult a múlt héten, sőt, sokkal előbb tatabányán. Köszönöm, hogy te hangoltad össze, és te vezetted eddig is ezt a szolgálatot. Köszönöm, hogy ő megérthette a te hívásodat, és úgy van itt, mint aki engedelmes neked. Köszönöm, hogy ebben vezeti Mártit is, és köszönöm, hogy együtt bíztad rájuk ezt a szolgálatot. Kérlek, Uram, adj neki kitartást, és használd az ajándékait, a kreativitását, a lelkesedését és a tőled jövő látást, hogy mindezt meg tudja élni ebbe a szolgálatba. És akkor, amikor terheket kell majd vinni, amikor emberek jönnek problémáikkal, kérdéseikkel, akkor adj neki növekedést ezek a terhek alatt, hogy akkor is jó vezetőként tudjon megállni, és téged tudjon képviselni. Imádkozunk, hogy ebben az egy évben, és majd utána is te adj Ákosnak vezetést, és ahogy eddig is kibontottad a te tervedet, kérlek, hogy ezt folytasd az ő életében. Amen.
Mennyei Atyám, hittel és örömmel állunk most emellé a csapat mellé, izgatottan átélve velük együtt ezt a kezdést, és közösen imádkozunk Mártiért, az ő bátor hitért, hogy kimert lépni a férje mellett, a csapat mellett, de leginkább személyesen téged követve, hogy elmerte hinni, hogy te akarsz valamit tenni Tatabányán, hogy bátor volt belelépni az ismeretlenbe, és kérlek, ezt a bátor hitet tartsd meg benne, amikor napról napra kezd ez az ismeretlen ismerté válni, annak minden örömével, minden nehézségével, kihívásával, szépségével együtt. Minden nap ad neki, hogy reggel a csendességében rád tekintsen, és ott, abban a csendes percben, órában újuljon meg ez a bátor hit arra a napra, mindig csak arra a napra. Jézus nevében kérjük ezt tőled. Amen.
Úr Jézus, előtted állunk most, és csak szeretnénk kifejezni, hogy mindezt a tervet, ezt a projektet a kezedbe tesszük vissza. Neked, aki az egyház feje vagy. Tudjuk azt, hogy egy gyülekezet születésének a terve, egy gyülekezet fogantatásának az időpontja, a helye az a mennyben van. Így szeretnénk a te kezedbe tenni, és Teót is, Dávidot is ajánlom a te kegyelmedbe. Köszönöm az ő bátorságukat, az odaszánásukat. Köszönöm Teóban azt, hogy merte otthagyni a családját, mert várni egy évet, hogy a tovább tanulását félretette, és keresi azt, hogy majd merre fogod vezetni ezután. Kérünk, hogy te formáld őt, és add, hogy teljes szívvel tudjon részese lenni ennek a munkának. Add, hogy legyenek emberek, akiket az ő hite, az ő élete érint meg. Köszönöm a Dávidot neked, hogy megismerhettem őt is, a nyitottságát, a kedvességét, azt az igényt, az őszinteségre, ami benne van. És kérlek, hogy te tedd őt, Uram, a te eszközöddé. Add, hogy ő is növekedjen ebben az egy évben, és hogy téged teljesen más módon ismerhessenek meg ebből a tapasztalatból. Úgyis a te kegyelmedbe ajánljuk őket. Amen.
Tudjuk, Uram, hogy te mondtad azt, hogy akit nekinek sokat adtál, attól sokat vársz el. És tudjuk, Uram, hogy Attilának sokat adtál, megáldottad őt, Uram, sok mindennel. És köszönjük, Uram, hogy az elmúlt évek, évtizedek is arról szóltak, hogy ő sokat tudott adni másoknak. Sokféle szolgálatban tudott áldás lenni, embereket fölemelni, vezetni embereket. És most imádkozom érte, Uram, hogy itt ennek az új munkának, új szolgálatnak az első lépéseinél a te mennyei áldásodat kérjük újra, hogy töltsd be őt, Uram, a te lelkeddel újra, frissítsd fel őt, erősítsd meg őt, Uram, minden olyan dologra, ami a következő hetekben, években vár rá majd. Imádkozom azért, hogy adj neki bölcsességet, kreativitást, ötleteket, de ugyanakkor türelmet, vagy erőt is. Imádkozom, Uram, hogy a te erőddel tudjon előre haladni. És Uram, kimádkozom közben, hogy a családja is legyen áldott, védd meg a feleségét, a gyermekeit, őrizd meg ezt az egész családot. És szeretnénk, Uram, azt látni, hogy ennek a szolgálatnak igazán nagy és jó gyümölcsei lesznek. Hiszünk benned, Uram, hogy te ezt megadod. Így imádkozom Attiláért, hogy legyen áldott ebben a vezetői szolgálatban, hagyd neki látást, folyamatos veled való kapcsolatot, vezetést, hogy így Tatabánya is áldás nyerjen, Uram, ennek a szolgálócsoportnak a munkája és az újabb és újabb szolgálóknak a munkája által. Imádkozunk, Uram, hogy védd meg őt és áld meg őket az Úr Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Hát Isten áldjon benneteket. Azért majd látni fogjuk egymást sűrűn. Szerintem újra és újra meghívunk majd benneteket, meg mi is el fogunk látogatni, és együtt fogunk dolgozni, és mindenben segíteni akarunk benneteket, és kívánjuk, hogy legyetek áldottak ebbe a munkába. Ugye mondhatom ezt? Isten áldjon benneteket, köszönöm szépen, foglaljátok helyet.
Hát folytassuk egy tanítással ezt a mai istentiszteletet, és a tanításnak a tárgya, témája végül is kapcsolódik még ehhez az előző néhány perchez is. A kezdeményező evangelizációról lesz szó. A kezdeményező szót hadd járjam körben mindenek előtt, mert nagyon sokfélék vagyunk. Nagyon sokfélék vagyunk, és mindenféle pszichológiai kategóriákban is ugye legalább két fele oszthatjuk magunkat, a introvertált, meg az extrovertált emberek. Nem mindegy az, hogy ki melyik csoportba sorolja önmagát, vagy sorolják. Nyitott a világra, és szeret emberekkel beszélgetni, kezdeményezni feléjük, vagy inkább egy visszahúzódóbb, csendesebb, elemzős típus. Ha valakinek, mint nyitott, kifele nyitott emberként hallja azt, hogy a misszióparancs arról szól, hogy menjünk és tegyünk tanítványokká minden népeket, akkor lelkesedéssel hallgatja, és egy újabb bátorítást, megerősítést kap arra az életstílusra, ami eddig is az övé volt, hogy emberekhez közeledjen, emberekkel beszélgessen. Aki félénkebb, visszahúzódóbb, ő lehet, hogy még jobban megijed, hogy még egy parancs, amitől megijed, vagy amitől úgy érzi, hogy nem tud megfelelni neki. De hadd említsem meg a jól ismert missziós parancs végén azt az ígéretet, amit az Úr Jézus aképp fogalmazott meg, hogy és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És motivációként pedig egy nagyon, hát talán gyenge, de mégis 21. században aktuális hasonlatot hadd mondjak arra, hogy akár egy ilyen nyitott egyéniség vagy, akár visszahúzódóbb, hogyha tudomásod van arról, hogy valahol terrortámadás készül, és lehetőséged van arra, hogy kiürítesd azt a épületet, termet, helységet, ahol a detonáció vélhetőleg be fog következni, akkor szerintem, ha egy cseppnyi jó érzés van benned, teljesen mindegy, hogy introvertált vagy extrovertált ember vagy, teljesen mindegy, hogy könnyen szólítasz-e meg idegeneket, vagy nem, belülről fakad, hogy mindenkinek felhívod a figyelmét arra, hogy mentse az életét. És valójában erről van szó. Egy időzített bomba ketyeg a világ alatt. Egy időzített bomba az, amit nem tudjuk, hogy mikor, de bizonyosan bekövetkezik az, mely elpusztítja mindazokat, akik nincsenek Krisztus védelme, Krisztus vére alatt. És ebből kifolyólag nem megijeszteni szeretném a visszahúzódó típusú embereket, hanem inkább bátorítani arra, hogy Krisztusnak van egy ígérete, hogy ad hozzá bölcsességet, ad hozzá bátorságot, ad hozzá kreativitást, hogy tudunk bölcsen, de mégis szeretettel és határozottan szólni azokhoz kezdeményező módon, akik nem tudják, hogy mi vár rájuk, nem tudják, hogy mi vár a világra. Sokan azon mérik, hogy ezt a kezdeményező evangelizációt teszik-e, vagy jól teszik-e, hogy hány embernek mondták el már az evangéliumot. Valóban ez egy olyan dolog, amivel tényleg mérni lehet, hogy komolyan vesszük ezt a parancsot, de mégis hadd mondjam, hogy ezt nem kilóra mérik. Tehát van sok milliárd ember ezen a földön, itt szűk hazánkban már alig 10 millió, és lehet, hogy sokan még tényleg nem tudják, és hogyha minden nap elmondanánk több száznak, akkor is bőven lenne még, aki meghallgathatná, de mégsem a mennyiségre szeretnék most elsősorban hangsúlyt fektetni, hanem arra, hogy Isten vezetése alatt mindig tegyük meg azt, akit ő a szívünkre tett, annak mondjuk el. Ő maga azt mondja, hogy nem ti választatotok ki engem. János evangéliumának 15. részében, a 16. versben olvassuk. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltetek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Ebben nagyon egyértelműen benne van, hogy el kell hagynom, el kell hagynod a komfortzónádat. Arra vagyunk rendelve, arra vagyunk elhívva, hogy valahova elmenjünk. Lehet, hogy csak a szomszédba, lehet, hogy csak egy barátunkhoz, egy rokonunkhoz, egy ismerősünkhöz, de kezdeményező módon tegyünk valamit azért, hogy megosszuk az örömhírt azzal, aki ezt még nem ismeri, vagy nem veszi komolyan. Ha már én megmenekültem, ha már az én bűneim minden terhe, mocska, szégyene nem nyomaszt, és felszabadultam ez alól, és ha történt ez már veled, akkor tudod, hogy ez egy nagyon jó dolog. Amikor az embernek lehull az a sok-sok nyomasztó érzés az életéről, a szívéről. Ennél nagyszerűbb dolog nem is igazán történhet. Amikor az ember felszabadult, amikor az embernek megbocsátották a eddig úgy gondolta megbocsálhatatlan bűneit. Mondják, hogy bezárhatnának az elmegyógyintézetek, hogyha ezt emberek elhinnék. Hazamehetnének, mert gyógyultam, mert ez egy nagyszerű dolog. És hogyha ezt a nagyszerű dolgot tudjuk, hogy működik, akkor ezt bátran elmondhatjuk másoknak. Azt mondja Máté evangéliumában az ige, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem ezért gyújtanak, hogy véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor majd világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteket, és dicsőítsétek, hogy mennyei atyátokat. Sokszor hallottam, hogy én nem szeretnék bizonyságot tenni, én nem szeretnék Krisztusról beszélni, én azt szeretném, hogy az életemet látva térjenek meg az emberek. Majd ha az életemet látják, és azt hitelesnek látják, akkor majd biztos kérdeznek, és majd akkor megtérhetnek. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez az éremnek az egyik oldala. Mert ha nem látják a különbséget egy munkahelyen, egy iskolában, a hívő és a nem hívő élet között, akkor valóban az az eset áll fenn, mint amikor a Paraszt bácsi feljött Pestre, és a szemfülészetet kereste. És mondták neki, hogy bácsi, ilyet ne keress itt. Hát van szemészet, van fülészet, vagy orrfülgége, de olyan, hogy szemfülészet, ilyet ne keressél. Szóval pedig neki az kell. Hát hogyan? Hát azért, mert nem azt látom, amit hallok, meg nem azt hallom, amit látok. Hány keresztény gyülekezetben, meg közegben, meg családban is szemfülészetre lenne olykor szükségünk? De ez nem felmentés akkor, amikor valaki ideológiát keres arra, hogy miért ne beszéljen, miért ne kezdeményezzen. A kezdeményezés azért fontos, mert azt is írja a római levél, hogy a hit hallásból van. Nem látjuk csupán a jó cselekedeteit valakinek, hanem halljuk az Isten igéjét. A hit hallásból van. A hallás pedig Krisztus beszéde által. Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? Ó, itt a kapaszkodó az ige hirdető nélkül, azaz nem nélkülem. Majd valahogy elviszem a gyülekezetbe, aztán majd az ige hirdetőtől hallja, addig se kell nekem beszélni. Na de hogy fog eljönni akár ide a kősziklába? Hogy fog ige hirdetőt hallgatni? Adok neki MP3-on egy ige hirdetést. Ez is jó. Legyél kreatívabban, hogyha valami neked nem megy, és ezért vagyunk gyülekezetben. Nem mindenkinek ugyanaz a dolga. Nem mindenkinek ugyanúgy kell bizonyságot tenni. Nem kell mindenkinek a ingyenölelést bevállalnia, amikor éppen ilyet szervez a gyülekezet, mert fél tőle. Teljesen rendben van. De imádkozz akkor ott az ingyenölelők mögött, és amikor valaki erre megállt, és hajlandó vagy arra, hogy utána beszélgess vele, akkor beszélgess vele. És oszd meg a bizonyságtételedet, és hogy mit tett veled Krisztus. Ha csapatban dolgozunk, ha együtt vagyunk, akkor az ajándékaink szerint kiegészíthetjük még ebben a formában is egymást. De nincs az az ember, akinek, ha már volt találkozása Krisztussal, ne tudná ezt elmondani valaki másnak. kezdeményező módon. Miért nem szoktuk elmondani, ha nem mondjuk el? Hát sok minden felmerülhet. Az egyik, hogy félünk. A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb. Egyszerűen félünk, és megmondom őszintén, vannak élethelyzetek, amikor nem tartom magam alapvetően egy félős embernek, de szoktam megijedni, és szoktam félni én is. Adott esetben emberektől is. Mert épp olyanom van. Nem tudom mindig megmagyarázni, hogy miért, de hát így van és kész. Szégyen, nem szégyen a futás, de ez van. Ugyanakkor az ige azt mondja, és erre olyan jó figyelmeztetni, emlékeztetni magam, és ha valaki hiszi, hogy a Biblia nem emberi tákolmány, hanem élő és ható, és bele lehet kapaszkodni, és hatalom és erő van Isten igéjében, akkor emlékeztetlek benneteket minden félős pillanatban az 1 János 4.18-ra. Ez pedig így szól. János első levele, 4. rész, 18. vers. Még megtanulni is érdemes. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Hadd utaljak vissza erre a gondolatra, hogy ha félek, ha félsz, akkor mi a megoldás? A megoldás az, hogy azért imádkozom, hogy Isten adjon nekem teljes szeretetet. Akkor lecsökkent a szeretet mennyisége a szívemben. És ha Isten feltölti ezt a szeretetet, ha teljes szeretet van bennem, akkor elmúlik a félelem. Kiszorítja. Kiszorítja belőle a félelmet. És ha teljes a szeretetem, akkor nem az érdekel, hogy mit fog gondolni a másik, hanem az, hogy meg akarom menteni a pusztulástól. Nem az érdekel, hogy esetleg egy bántó szót fog szólni hozzám, hanem az érdekel, hogy egyszer hálás lesz azért, hogyha komolyan vette, amit mondtam. Tehát a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Aztán néha félünk a megszégyenítéstől, és előfordult az utóbbi években többször velem, hogy egy-egy munkahelyen sokkal kényelmesebb lett volna vék alá rejteni azt, hogy én ki vagyok. Mert most hiányzik az nekem, hogy annyi bajom van, és akkor még neki álljanak cikizni a kereszténységem miatt. És miközben figyeltem az embereket, próbáltam megbújni a háttérben, azt vettem észre, hogy miről beszélgetnek. Mit tartanak értéknek, miről dicsekednek. Ki mennyit tudott lopni, ki hogy tudta átvágni a másikat. Kikinek a férjét, feleségét, barátját, barátnőjét csábította el. És amikor ezt a dicsekvés halmazt hallottam magam körül, akkor eszembe jutott, amit az Úr Jézus mondott, mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfiai szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Hát milyen kifordult világ az, ami körbevesz minket? Azzal dicsekednek, amit dugdosniuk kéne. Azzal állnak ki büszkén egymás elé, amit jó lenne, hogyha inkább besöpörne a szőnyeg alá. És én meg szégyellem azt, aki a legfontosabb, vagy a legfontosabb kellene, hogy legyen az életemben. Az tény, hogy konfrontáció van abból, hogyha az ember felvállalja a hitét. De tudjátok, a pillanatnyi kellemetlenség nagyon sokszor fantasztikus gyümölcsöket terem. És hadd mondjak egy kárpátaljai példát, ami nagyon megragad bennem, és ezt is csak ilyen több évtizeden keresztül tudom értelmezni. Volt egy néni, aki egy pici kis baptista gyülekezetnek a tagjaként, pontosabban a szülei voltak a baptista gyülekezet tagjai, ő gyerekként, vasárnapi iskolásként elkezdett járni ebbe a közösségbe. Aztán, mivel ez egy erősen református falu volt, ahol azért, és ez még a múlt rendszer, ez még a magyar idők, tehát Kárpátalja akkor még Magyarországhoz tartozott, vagy újra Magyarországhoz tartozott, és az egyháznak volt egyfajta, már a népegyháznak politikai reform, politikai és gazdasági súlya is, ők üzemeltették az iskolát. És mivel ez a kis baptista kislány baptista volt, ezért nem engedték meg neki, hogy a helyi iskolába járjon a faluba. Mert hogy nehogy már itt szakadárok legyenek, meg ne vegyék komolyan az ősi hitüket. Úgyhogy ennek a kislánynak minden nap át kellett gyalogolnia a hegyen, a túloldalra, több kilométerre föl kellett kelnie egy jó másfél-két órával korábban, és ott ráadásul egy ukrán iskolába tudott csak járni. Ráadásul nem is beszélt ukránul. Na most képzeljétek el ezt a télen-nyáron, hát nyáron nem, akkor szünet van, de főleg télen, ezeket a kemény iskolába menő, meg az iskolából hazamenő túrákat, plusz még azt, hogy olyan közegben van, ahol azért csúfolják, mert nem beszéli az anyanyelvet, mármint az ő anyanyelvüket. Hát ez tragédia, ez a történet. Megéri ezért a gyerekeinket is ilyen atrocitásoknak kitenni? Megéri a hitünket felvállalni? És képzeljétek el, hogy hát a gyerek könnyebben tanul nyelvet, egy-két év alatt azért már anyanyelvi szinten beszélte az ukránt, és innentől fogva ő aztán tovább tudott tanulni olyan iskolába is, ahova a többiek nem, mert ugyan nagyon jó közegben voltak, saját anyanyelvük, saját falubeliek között, de nem voltak akkor a nyomásnak kitéve, nem voltak akkor a tehernek és teherbírásnak kitéve. Ő pedig egyedül az egész faluba könyvelő lett. És ma ő az alapítványunknak a könyvelője. Azért, mert el tud igazodni a cirilbetűs akták között is. Isten megáldotta, és később anyagilag is megáldotta ezt az egyébként megvetett helyzetet. Számtalan példát lehetne mondani abból, hogy akit hátrány ért, abból a hátrányból Isten milyen áldást hozott ki. És akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Nos, vannak konfliktuskerülő emberek, meg vannak balhés emberek. Vannak olyanok, akik keresik a kihívást, meg vannak, akik inkább elbújnának előle, de mindenkinek szól. Mindenkinek szól az, hogy mindenkor készen legyetek számot adni a bennetek élő reménységről. Aztán vannak online emberek, meg vannak offline emberek. Vannak állandóan a hálózaton lógó emberek, meg vannak, akik élik azt, amit a hálózat mutat. Ez is egy elgondolkodtató dolog, talán az egyik legnagyobb kihívás az én életemben is, de a tiédben is. Hogy hallottam egy riportot, aztán közben figyelem magamat, meg figyelem a gyerekeimet, meg el tudom képzelni, hogy a te gyerekeidnél is, vagy te nálad is ugyanezt látnám, hogy mivel kell és mivel fekszik az ember. A számítógéppel, a leellenőrzött kedvenc oldalakkal, levelekkel, postafiókokkal. Tehát érdekes lenne statisztikát végezni arról, hogy mennyit élünk, hány percet, hány órát emberekkel való élő kapcsolatban, offline, és hány percet, hány órát töltünk gombokkal és klaviatúrával online. Ez talán nincs még, ez biztos nincs benne a Bibliában, de hogyha ma íródna, én úgy gondolom, hogy Pál apostolnak lenne ezzel kapcsolatban is üzenete. Hozzám is, hozzátok is. Kezdeményező módon evangélizálni. Élő kapcsolatban lenni emberekkel, és megosztani az élő hitünket más emberekkel. Sokan azt mondják, hogy én azért nem teszem, mert nem érzem magam hitelesnek. Ez megint lehet teljesen jó hozzáállás, de nem itt kell leállni, hanem hitelessé kell válni, megbánni azt, amiért nem érzem magam hitelesnek, és a következő percben már hitelesen bizonyságot tenni. Egy másik dolog, nem hiteles az életem. Tudjátok, mi a hiteles élet? Ami azt mondja el, hogy ugyanolyan zsivány vagyok, mint te. Egyetlen különbséggel, hogy egy perce nekem már megbocsátották. És egy perc kell ahhoz, hogy neked is megbocsássanak. Ez a hiteles élet. Ne azt várd, hogy tiszta legyél, mert ki tudja. Újra és újra. Ugyanolyanok vagyunk. Ugyanazokkal a kísértésekkel, ugyanazokkal a küzdelmekkel, mint az összes ember körülöttünk. A kérdés az, hogy mi megbocsátott állapotban beszélhetünk erről, vagy ugyanabban a vergődő állapotban, amiben ők vannak. Tehát hiteles vagy hiteltelen ember vagy? vagy ennek vagy annak tartod magad. Ha Krisztus ott van a szívedben, akkor neked vele való élő kapcsolatban bármilyen múlttal a hátad mögött hitelesen tudsz bizonyságot tenni. A hiteltelennél még van egy érdekesség, ez hadd említsem meg, ez nagyon marginális, nagyon apróbetűs, de tapasztaltam ilyet is. Olyan ember is van, aki nyüzsög. Ő mindig bizonyságot akar tenni. Ő mindenütt egy mikrofont szeretne. Ő minden evangelizációban ott van elsősorban. Nem biztos, hogy ez feltétlenül az Istennel való élő kapcsolatot jelenti. Olvasunk erről is egy történetet az apostolok cselekedeteiben, amikor egy szolgáló lány szaladgál állandóan Pál apostolék előtt, és úton útfélen egy ingyen reklámot mond, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Hát ha ez most rádió lenne, és reklámidő, és naponta többször, akkor azért még sokat fizetni is kellene. Ingyen reklám nekik. Hiányzik ez? Ebből a szájból nem. Mert azt olvassuk erről a történetről, hogy ez egy jövendőmondó lélek volt, jóslásra hasznot hajtott a gazdájának. Egy démonizált lány, szolgáló lány, aki mocskos forrásból egyébként tiszta üzenetet fogalmazott meg. Nem mindegy, hogy ki mondja. Tényleg nem mindegy. Nincs szükségünk arra, hogy olyan vegye a szájára az örömüzenetet, aki tényleg hiteltelen. Aki egészen más értékrendet közvetít, és egészen más értékrendről híres. Ugyanakkor nekünk, akik Isten fiai és lányai vagyunk, nekünk viszont nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezt mindig, mindenütt elmondjuk. Valóban mindenütt? Hol kellene ezt nekünk elmondani? Hát az első, és nem frázisként szeretném mondani, hanem tényleg komolyan, hogy kérjük az Istent minden nap, hogy vezessen. Nincs kaptafa, nincs recept, de egyénileg kidolgozott terve van a te életedre, a mai napodra is adott esetben. Amikor valaki ezt így csinálta, akkor valami csodára volt képes. És hadd mondjak három rövid kis történetet a Bibliából, amikor egy család tért meg, azért, mert valaki figyelt az Istenre, amikor egy város tért meg, azért, mert valaki figyelt az Istenre, vagy amikor egy ország tért meg, azért, mert valaki figyelt az Istenre. Amikor egy család tért meg, ez nem más volt, mint amikor Filippiben Pál és Szilász figyelt az Istenre. És hát nem tudom, hogy te vagy én hogy viselkedtünk volna, amikor a belső börtönbe vetnek minket, amikor kalodába zárják a lábunkat. Hát nem tudom, hogy éppen a dicsőítő énekek jutottak-e volna eszedbe a mai napról. A belső börtön, hát most nem akarok nagyon gusztustalan lenni, de láttunk Rómában egy belső börtönt. Az úgy nézett ki, hogy van egy barlang, annak van egy alja, egy ilyen ciszterna van lefúrva, és akkor van egy alsó szint. És az a belső börtön. Oda úgy engedik le az előző börtön szobán keresztül az elítélteket. És amikor ennivalót kapnak, mondjuk a belsőben, akkor a fölsőn keresztül megy az ennivaló. Ugye elképzelitek, amikor éhesek az első szinten levők is, hogy mi marad az alsónak. Nem beszélve a higiéniai viszonyokról, ott nem lehetett nagyon kikéreckedni. És amikor kalodában van az ember, és megvan alázva az emberi méltóságában, megvan alázva mindenében, ráadásul, ezt nem is vesszük ide, hogy római polgár és jogtalanul van letartóztatva. Ebben a helyzetben énekel, és az Isten dicsőíti. És megtérnek a rabok, és természeti katasztrófa történik, és nézzétek meg a világot, amikor természeti katasztrófa történik. Hát hihetetlen, hogy mennek a segélyszervezetek, és ropnak, ülnek, rabolnak az emberek, hogy mennyire elszabadulnak az indulatok. Ahol nincs politikai erőszakszervezet, amit annyira rühellünk, amikor van fölöttünk, amikor ez egy katasztrófába eltűnik, akkor az emberek ahelyett, hogy segítenék egymást, meg nekiállnak áruházakat rabolni, meg egymást gyilkolni. És itt is lehullanak a börtönbilincsek, kinyílnak az ajtók. Az ember természetes reakciója az lenne, hogy minden elítélt meglép. És mindenki ott marad. Hogy lehetett ez? Hogy nem lógtak meg a börtönből az emberek? Azért, mert megtértek azok az emberek. Azért, mert megértették, hogy nekik most ott a helyük. És hogy a börtön parancsnokot fogják kivégezni, hogyha ők onnan elmennek, és nem akarták megölni. És amikor önmagát akarja megölni, mert úgy gondolja, hogy itt a vég, akkor azt mondja Pál, hogy itt vagyunk mindnyájan. És megtértek az emberek ott, és megtért a börtönparancsnok, és megtért a családja. Csak azért, mert valakik figyeltek az Istenre. És nem éltek a jogaikkal, vagy a vélt jogaikkal. Egy másik helyzetben figyel az Istenre, és megtér a város nagy része. Ez pedig a samáriai asszony, aki a háta közepére nem kívánta volna, hogy az emberek vele foglalkozzanak. Foglalkoztak vele épp eleget anélkül is. És amikor találkozik az Úr Jézussal, nem bírja ki, hogy nem mondja el a városban, mert ha nekem megmondta, hogy én mit tettem, és hát nem ez a Krisztus, elszalad, berohan a samáriai városba, és hívogatja az embereket, hogy gyertek, figyeljetek rám, mondani akarok valamit, és mit akar mondani? Tudjátok, elmondta, hogy én miféle nő vagyok. Hát ezért bújt el mindig az emberek elől, most meg ő hívja fel magára a figyelmet. Igen, mert van itt valaki. Gyertek, találkozzatok vele. És megtérnek az emberek. Figyel az Istenre, és nem rejti véke alá, hanem elmondja a többieknek. Aztán van egy másik ember, aki figyel az Istenre, egy sikeres evangélista. Nagyon sikeres, olyannyira, hogy az egész város heteken át hallgatná őt. És amikor ebben a sikerben fürödni lehetne, ki nem részegedne meg egy ilyenbe, csak az, aki az Istenre figyel. Azt mondja neki az Isten, hogy most menj egy helyre, ahol senki nem jár, egy néptelen útra. Hát hova, Úrom? Hát itt mindenki várja a szolgálatomat. Menj egy néptelen útra. És elmegy a Gázába vezető útra, ahol tényleg nem jár senki, na jó, valaki jár. Éppen egy szekér jön arra, az etióp kincstárnokkal. És egész véletlenül csak egy mondatot kell neki mondania, egy részt kell elmagyaráznia. És az embernek pont ez hiányzott, ez a zárókő a boltívben. És összeáll a kép. És amikor összeáll a kép, hazamegy az útján boldogan, és innentől fogva nincs benne a Szentírásban, de hadd mondjam el nektek, hogy ez az ember, amikor hazament Etiópiába, nem tudom, mit csinált, én csak azt tudom a történelemkönyvekből, hogy amikor a római birodalomban először a világ történelemben államvallássá lett a kereszténység, akkor már államvallás Etiópiában is a kereszténység. Tehát ott valami történhetett. Ott egy ország ismerte meg az evangéliumot a föld végső határánál. Csak azért, mert egy ember engedelmes volt. És elment egy útra, ami nem ígérkezett sikeres evangelizációnak, csak az Isten küldte oda. De kezdeményező módon ő ment oda, és magyarázott. Nem a kincstárnok hívta oda, ő ment oda, és kezdeményezett. És egy ország múlott rajta. Egy ország hite múlott rajta. Hogy hogyan mondjam? Hát olyan kreatívok tudtok lenni. Olyan kreatívok tudunk lenni, hogyha valamit akarunk. Tehát én a kislányaimon mérem le, hogyha ők valamit akarnak. Olyan kreatívak tudnak lenni. Még alig beszélt a Panni, amikor már odajött hozzám, és azt mondta, hogy apa, akarjad? És akkor mondtam, hogy mit kislányom? Akarjad? És addig nem hagyod békén, míg nem jó, akarom. És akkor mondta, hogy mit akarjak. Pici gyerekként is. Nagyon-nagyon kreatívok tudunk lenni, ha tudjuk, hogy mit akarunk. Tényleg akarjuk annyira átadni az örömhírt, hogy gondolkodunk a módszeren, gondolkodunk az útján. Fontos ez nekünk annyira, mert akkor nagyon kreatívok leszünk. Aztán egy másik fontos dolog, hogy hol és mikor mondjam. Ez az úton útfélen, ez azért egy picit veszélyes. Mert azért találkozhattatok talán ti is már jó szándékú keresztényekkel, akik úton útfélen mondták, és inkább visszás volt, mint örömteli ez a dolog. Van időnként olyan evangelizáció, amit hogyha látok, akkor én is átmegyek a másik oldalra, nehogy összetévesztenek vele. Vajon miért? Van egy mondat, ami nekem nagyon drága, 2 Timóteus 4.2-ben, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Na de kinek alkalmatlan az idő? Ez nem az, hogy idegesítem az embereket, és állandóan a nyakukra járok, hanem nekem alkalmatlan az idő. Akár most jó paszban vagyok, akár nagyon kellene más csinálnom, vagy szeretnék más csinálni inkább, legyen annyira fontos, hogy ez prioritás lesz az életemben, akár tetszik, akár nem. A másik emberre viszont nagyon figyeljek oda, hogy kedves legyen az a prezentáció, amit én teszek. És mint az aranyalma ezüstányéron, olvashatjuk a példabeszédekbe, olyan a helyén mondott ige, jókor jót. De nem mindegy, hogy mikor mondjuk. De ha jókor mondjuk, akkor mint az aranyalma az ezüstányéron. Az alkalmakat figyeljük, lessük, és amikor eljöttek ezek az alkalmak, akkor viszont használjuk ki Isten dicsőségére. Hát sokat lehetne még beszélni mindenről, én nem szeretném tovább húzni mindezt, inkább arra visszakapcsolni, hogy ez nem nyitottság vagy zártság kérdése, nem van kedvem hozzá vagy nincs kedvem hozzá kérdése, nem más, mint engedelmesség vagy engedetlenség kérdése. És nagyon sokszor talán megtenném azt, hogy valami mással kiváltom, csak most inkább ne én. De erre meg azt mondja Sámuel első könyve 15. rész 22. vers, hogy bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. De ne azért tegyem, mert kell, ne azért tegyem, mert parancs, hanem azért tegyem, mert kérjek szeretetek a szívembe, és ha szeretet van a szívembe, akkor fáj az, hogyha egy másik ember tönkre megy mellettem. Ha egy családtagod tönkre megy melletted, ha egy családtagod leépül melletted, vagy a barátnőd, vagy a barátod élete megy gajra a szemed láttára, ez nem fáj neked? Ha igen, akkor meg találjam meg a módját, hogy tudom Krisztushoz szeretni, hogy tudom elmondani neki azt, amit én már megtapasztaltam. Ha pedig tágabb a kör, akkor ugyanez a történet. Kérjek szeretetet, hogy fájjon az ő állapota, és kérjek bölcsességet, hogy áldás lehessek az életébe. Kezdeményező módon az örömhírt. Amen.